Kérünk, hogy áld meg összejövetelünket, áldjál meg mindenkit, aki bejött az imaházba. Kérünk, segítsd meg azokat, akik szolgálunk, Urunk, hogy neked adjuk a dicsőséget, és kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket, értelmünket, és hadd tudjuk befogadni a te igédet a mi szívünkbe, elménkbe, és kérünk, hogy formálj és változtass bennünket, alakíts képedre és hasonlatosságodra ezen a délutánon is mindnyájunkat. Amen. Amen.
Mint szarvas és vízik
fogjuk olvasni a zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 11. rész 32. versétől a rész végéig a 40. verset is fogjuk olvasni. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról, akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felörősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve. Akikre nem volt méltó e világ, bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek noha hitáltal jó bizonságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.
Amen. 12. Zsoltár. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálainekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, ezért te rád gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiált, zuhatagjait hangjában minden habod és hullámot átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad a számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaim tördelnék, mikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. János evangéliuma, 4. rész, 10. vers. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Úgy megerősített a Jóisten, mikor a kezdetén énekeltük ezt az éneket, és én is erre a Zsoltára gondoltam ma délután. Egy szomjazó világban élünk, szomjaznak az emberek körülöttünk, vagy mondhatom úgy, hogy szomjazunk mindannyian. Van, aki ezt fölismeri, beismeri, van, aki csak érzi azt, hogy gyötri a szomjúság, de igazából nem tudja azt, hogy mire szomjas, mi lenne az, ami kielégíteni az ő szomjúságát. Az Úr Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy boldog az, aki éhezi és szomjazza az igazságot, azért, mert az megelégítetik. Mégis úgy nézünk ki talán mi a keresztény emberek is, hogy mint akik szomjaznak, mint akik szomjasan járkálunk ebben a világban, mintha nem kapnánk megelégítetést. Mintha keresgélnénk, mint a samáriai nő. Nem tudom, hogy miért, talán a hitetlenség miatt, vagy mert annyira belemerültünk ennek a világnak a gondjaiba, problémáiba, hogy szinte már a csüggedés felé sodor bennünket, hogy Zsoltáros is mondta, vagy éppenséggel olyan szemüveget tett ránk a kísértő, hogy nem ismerjük igazán a mi Istenünket. Nem látjuk azt a valóságos, mindenható Jézust, aki mellettünk ül. Úgy elgondolkoztam, hogy egy-egy helyzetben milyen elméleti az én hitem. Egy-egy problémában, nehézségek között reálisan, fölmérve, logikusan gondolkozva, vagy csak éppen a tényeket elé tárva, még Jézusnak is próbálunk megmagyarázni, hogy itt nem lehet segíteni. Úgy, mint a samáriai asszony mondta, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Sokszor körülnézek, és csak azt látom, hogy ugye ez sincs, meg az sincs, meg nincsenek meg az eszközök, amivel esetleg meg lehetne oldani egy problémát. A hiányokat látom, és logikusan felvázolnék magának Jézusnak is, hogy nincs merítőedényed. Ebben a helyzetben már te sem tudsz segíteni. Olyan helyzet van, hogy itt neked is véges a lehetőséged. Nem látom a kezedben az edényt, amivel meríthetnél. És nincs edényed sem, és a kút is olyan mély, hogy lehetetlen abból meríteni. És sokszor ilyen kételkedéssel, ilyen kicsiny hitűséggel vagyunk Isten felé, Jézus felé, és ezzel a kis hitűséggel talán meggátoljuk azt, hogy ő adhasson nekünk. Megkérdezzük tőle, hogy honnan adnál te vizet nekünk? Honnan adnál élő vizet nekünk? Jó lenne, hogyha észrevennénk, hogy Jézus nem abból a kútból akar meríteni, amire mi járunk évek óta. Nem abból a forrásból akarja megoldani a mi problémáinkat, amiből már esetleg mi is nagyon sokszor megpróbáltuk. Jó lenne, hogyha ma délután személyesen találkoznánk Jézussal, és akkor, mikor mellénk ül és beszélget velünk, akkor felismernénk azt, hogy mit akar nekünk adni. Valós megoldást a valós problémákra. Mert lehet, hogy mi látunk problémákat, hogy mit kellene megoldani, mit kellene változtatni, de a problémának a gyökerei lehet, hogy valahol mélyebben vannak. És az Úr Jézus erre akar megoldást adni. Ezt a fajta szomjúságunkat akarja csillapítani. És olyan jó az, hogy nem csak egy önállítás lehet az, nem csak egy önszugeráció, vagy egy magunkat megjutatni akarás az, amit a Zsoltáros is mondott, hogy miért csüggetsz el lelkem, bízzál az Úrban. Még hálát adok az ő szabadításáért. És legyen úgy, hogy ezen a ma estén is az Úr Jézus mellénk ül, szóba áll velünk, és ez a beszélgetés alatt eljuthatunk oda, hogy szabadon mehetünk el erről a helyről, és valós megoldást ad a mi problémánkra. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig kérjük Mihály Adorjánt és Kovács Patrikot szolgálni.
Oh, Hit, a bánat érve a szenvedés, a reát tör a kísértő, ne félj, ne csüggedj el, csak bízz benne, segít ő. Csupán annyi hited legyen, mint egy kicsi mustármag, megindulnak a nagy hegyek, és a folyók megállnak. Ha nincs hited, amíg csak élsz, minden munkát hiába, de hittel biztos eljutol az üdv örök honába.
Alakíts, formálj engem, Uram! A szobrász a márványtömböt nézi. Szeme a kiformált szobrot látja a kőben, melyben majd sokan gyönyörködnek. A gazda a vetőmagot nézi. S az élet kalászt látja már szeme, melyből sok embernek lesz kenyere. Az asztalos a deszkákat szemléli. S szeme már látja a kéz bútorokat, melyeket sokan használnak majd. S míg a mérnök a sebes folyót nézi a hegyekben, szeme már az óriási gátat látja, mely vizet juttat a kiszáradt földekre. A megváltó a bűnösre nézett. Szeme már megtérését látta, átadott életét, mely csak őt szolgálja. Ó, Uram, bennem bűnös emberben olyan akarat van, amely a te szent akaratod ellen lázadozik. A márvány enged a szobrász ügyes kezének. A vetőmag kikel, s kalászba szökken. A deszka sem berzenkedik az asztalos ellen. A folyó más mederbe folyik majd, ha felépítik az óriási gátat. Ó, Uram, védj kezedbe, és szent lelked által teremts újjá engem. Légy türelmes hozzám, ne mondj le rólam, míg olyan nem leszek, amint te akarod. Amen.
A zenekar fogja dicsérni az Urat, utána pedig Gergely Dávidot kérjük szolgálni.
Thank you. Két ige verset szeretnék felolvasni a testvéreknek. Máté evangélium 10. rész, 32-es, 33-as verse. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Amikor ezt olvastam, elgondolkoztam, hogy vajon tudunk-e mi mindig vallást tenni az embereknek Istenről. Sokszor volt úgy, hogy nem mint tettem bizonyságot, vagy szégyeltem barátaimnak elmondani, hogy hova járok, és Istenről beszéljek nekik. Aztán pár héttel ezelőtt, hogy a munkahelyen az újságot olvasgattam, van egy olyan oldal, hogy ki van téve 5 embernek a fényképe, és fel van téve egy kérdés. És az a kérdés volt feltéve, hogy ön szokott-e, és vagy szeret-e olvasni. És hogy nézegettem az embereket, hogy mindenkinek a véleményét. Az első emberén azt láttam, azt írta, hogy ő szokott olvasni regényeket, mikor van ideje, néha szeret is egy kicsit. Aztán a második embernél ő azt mondta, hogy nem szeret olvasni, neki sok a dolga, és nincs ide ezzel foglalkozni. Aztán a harmadik fényképnél, ez egy 17 éves fiú volt, azt írta, hogy ő szokta a Bibliát olvasni, mert ő úgy találja, hogy fontos az Istennel való kapcsolat. És mikor ezt láttam, hogy ő mit írt oda, úgy elkezdtem gondolkozni, hogy nekem fontos-e vajon ez. És úgy eltöprengtem rajta, hogy milyen nagy dolog az, hogy nem szégyelte mondani az emberek előtt, hogy ő olvas igenis a Bibliát, és foglalkozik az Istennel. Én kívánom minden fiatalnak és mindenkinek, hogy ezt tudjuk gyakorolni, és soha ne szégyeljük Isten megvallani. Amen.
Ismét egy zeneszámot hallgatunk, meg utána kérjük szolgálni Antal Lidiát. Thank you.
Hitősök tanulmányozásának a végére érünk, és megfigyeltem meg, ezt mindenki megláthatta ebből, hogy igen nagy dolgokkal tűntek ki ezek a hithősök, és bekerültek a Bibliába is, és azon gondolkoztam, hogyha előre tudnánk tekinteni egy pár évszázadot, és esetleg a mi életünkről írnának egy könyvet, hogy itt egyen-egyenként, akik hívőknek valljuk, és Isten gyermekének magunkat, hogy mit írnának rólunk, hogy mivel tűnnénk mi ki, mi által, milyen esemény által válnánk mi, vagy váltunk mi hithősökké. És azon gondolkoztam, hogy saját életemre nézve, hogy lehet soha nem kell lesz egész népet vezessek, mint Mózes, ahogy vezetett egy egész népet, de bízott ránk, meg rám és ránk a Jóisten gyermekeket. És ha azokat tudom, vagy ebben az életben hitáltal nevelni a Jóisten részére, akár ez is lehet olyan értékű tett, mint a Mózesé, vagy lehet nem kell lesz egyikünk sem bárkát építsünk a sivatag közepén, de én, mint édesanyja, tehetem a mi családunkat, vagy a mi otthonunkat olyan meleg otthonná, ahova a gyermekeim, vagy akár más is örömmel bemehet, hogy megpihenjen, vagy menedéket találjon. Én szeretném, hogy ne telt volna el nyomtalan ezeknek a hithősöknek a életének a tanulmányozása. Aztán egy folyóirat került a kezembe. Lehet a testvérek is olvasták ezt, de úgy megragadott bennem, hogy sokszor kicsi dolgokra nem vagyunk képesek kicsi áldozatokat hozni. És egy pár kérdés van itt feltéve, ezt felolvasnám, hogy mi lenne, ha... Csak tegyük fel, hogy az Úr holnaptól kezdve megbetegíteni azokat, akik betegségre hivatkozva nem mennek el vasárnap a gyülekezetbe. Csak tegyük fel, hogy az Úr eltávolítana minden gyermeket, akiket a szülők kifogásul használnak arra, hogy távol maradnak a gyülekezettől. Csak tegyük fel, hogy az Úr szegénységbe dönteni azokat, akik az adakozásra való felszólításkor a szegénységükre hivatkoznak. Csak tegyük fel, hogy az Úr mindenkit halálra köveztetne, aki tele van kapzsisággal, mint Ákán volt. Csak tegyük fel, hogy az Úr megláttatná a szülőkkel, hogy milyen jövőt készítettek elő példájukkal vagy hanyagságukkal a gyermekeiknek. Csak tegyük fel, és azután az Úr segítségével éljünk, és szolgáljunk úgy, mintha hamarosan betoppanna az örökké valóság. Hát most még az úton vagyunk, még élünk is, és a Jóisten kegyelmes hozzánk, hogy az esetleg az elrontott dolgokat még helyre tudjuk hozni. És ez a következő vers nem csak az írónak a hitvallása, hanem az enyém is. Hit. Hiszem, hogy Isten mindent, még a legrosszabb dolgot is engedi és segíti, hogy jóra forduljon. Ehhez olyan emberekre van szüksége, akik mindenben a legjobbat szolgálják. Hiszem, hogy Isten minden szükségben annyi erőt ad a kitartáshoz, amennyire szükségünk van. Ezt azonban senki sem kapja meg előre azért, hogy ne önmagunkra, hanem egyedül csak őre hagyatkozzunk. Az ilyen hitben teljesen eltűnik a jövőtől való félelem. Hiszem, hogy hibáink és tévedéseink nem hiába valók, s Istennek nem nehezebbek ezeket helyre igazítani, mint az általunk jónak vélt cselekedeteinket. Hiszem, hogy Isten nem időtlen végzet, hanem őszinte imádságra és felelősségteljes tettekre vár és válaszol. Amen.
Zeneszám elhangzása után meghallgatjuk Olá Aranka testvérnőt, szolgálat után pedig majd közösen fogunk énekelni. Thank you.
Sionról, amelynek szépsége tökéletes. Fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülte erős orgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém, kegyesseimed, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kiterjesztik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Hallgass, én népem, hadd szóljak, te Izrael! Hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged, áldozataidét, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakkokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Avagy eszemély én, a bikák húsát, a bakkok vérét iszomély én. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a fenségesnek fogadásidat, és hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig ezt mondja Isten: miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátod mögé veted rendeléseimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velük. A szádat gonoszságra tártod, és a nyelved csalárságot szőv. Leülsz, a fele barátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak, azt gondolod, olyan vagyok, mint te, megfedlek téged, és elédbe sorozom azokat. Éjtsétek meg ezt, Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Amen.
hogy eljöttünk ezen a délutánon az imaházba. Az Úr erősíteni akar bennünket a hitben, tanítani, vezetni akar, fogadni, formálni, és jól tesszük, hogyha ráfigyelünk, mert erre szükségünk van mindenkinek. Figyeljünk az Úr igére, és tegyük magunkévá. Az énekkar szolgálatát kérjük. Hitősökről tanulmányoztunk mostanában vasárnap délutánonként, és biztos, hogy nagyon hasznos volt ez a tanulmány. Megláthattuk, hogy milyen fontos az ember életében, az emberek életében a hit, ami nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Most a végére közeledünk, és azt látjuk, hogy nagyon sok dolgot adott nekik Isten, győzelmet, előremenetelt, de voltak olyanok, akiktől Isten ezt megvonta. Azt lehetne mondani, mint ahogy nagyon sokan kérdezik manapság az emberek közül, hogy hát hol volt Isten, amikor azok az emberek szenvedtek, akik hívők voltak, és mégis Isten megengedte, hogy szenvedjenek. Hogy létezik az, hogy Pétert Isten megszabadította a börtönből, de azelőtt pedig Jakabot engedte, hogy megöljék. Hogy ugyanaz az Isten? És miért bánik így emberekkel? Ez titok, testvéreim, hogy miért. Mégis minden embernek az életéből megláthatjuk azt, hogy hittek az Úrban. Mi azt gondoljuk sokszor, hogy amikor a hitről beszélünk, meg a hívőkről beszélünk, hogy azok valami nagyon szuper emberek, és mi nem érhetünk fel az ő szintjükre. Ma arról szeretnék beszélni, testvéreim, hogy mi is lehetünk ilyen emberek. A zsidókhoz írt levél 11. része nincs befejezve, hogy mondjuk így, hogy nincs befejezve a hithősöknek a listája. Nyitva van, és bekerülhetnek azóta is nevek, és biztos, hogy az Isten könyvébe be is kerültek. És mi is ott lehetünk ezen a névsoron. Mindnyájan ott lehetünk, kivétel nélkül, hogyha lesz ilyen hitünk. És hadd említsek, testvéreim, egy néhány jellegzetességet, egy néhány tulajdonságot azoknak az embereknek, akik igazán hívők voltak, és úgy, ahogy a cím írja, akiket nem érdemelt meg ez a világ. Úgy gondolkodtam ezen, testvéreim, hogy Beethovent, meg Hitlert, meg Ceausescut, hát megérdemelte ez a világ? Vagy nem tudom én, milyen költőkre gondolhatunk, vagy politikusokra, vagy sportolókra, vagy nagy sztárokra és énekesekre. Emlékszem, egyszer jártam egy ilyen antikváriumba, egy könyvesboltba, és úgy a tekintetem rá szegeződött egy könyvre, az volt a címe, hogy népszerűbb Jézus Krisztusnál. Na, mondom, ezt meg kell venni. És amikor megvettem a könyvet, akkor láttam azt, hogy John Lennonnak az életét írja le. Tudjátok, a nagy rockstárnak. És ő így ezt a címet adta az ő életrajzának. Mert úgy gondolta ő, hogy az ő zenéjével, az ő zenekarával, a Beatles-el, hát ilyen népszerűk lettek, és hát ilyen nagy emberek lettek. Hát megérdemelte őket ez a világ? Hogy annyi erkölcstelenséget, meg annyi zűrzavart keltettek és hintettek el ebbe a világba, úgy látszik, hogy megérdemelte ez a világ. És voltak olyan emberek, akik hívők voltak, és Isten úgy látta, hogy ezeket onnan ki kell hozni ebből a világból. Milyen emberek voltak ezek, és ilyenek kell, hogy legyünk mi, testvéreim. Mindnyájan lehetünk ilyen emberek. Egy néhány dolgot hadd soroljak. Ezek először is alázatos emberek voltak. Sokaknak a neve nincs ide beírva. A Biblia kutatók, hát nem mondom, hogy vitatkoznak, de nagyon sokat beszélgetnek, hogy kik lehetnek ezek az emberek, akik például akiket széjjel fűrészeltek. Nincs ott a nevük. És ezek az emberek nem is azért voltak hívők, meg gyülekezeti tagok, meg nem azért szolgáltak az Istennek, hogy valahova fel legyen írva a nevük. Valamilyen nyilvántartásba, valamilyen újságba, vagy valamilyen hírlapba, vagy valamilyen hírekbe jelenjenek meg. Nem ezért, hanem ők alázatos emberek voltak. És a hívő emberek, akiknek van hitük, azok ilyen alázatos emberek. Belenéznek saját magukba, meg a környezetükbe, és azt mondják, hogy hogy tudok szolgálni az Úrnak ezzel az alázatossággal, így alázatossággal és szelídséggel, mert az Úr Jézus is ezt tette. És erre kéri az ő követőit. És ha nézzük, hogy hű, milyen nagy dolgokat tettek, akkor jegyezzük meg, hogy először az alázatosságra törekedtek ezek az emberek. És mivel volt alázatosság a szívükbe, akkor a Jóisten erősítette a hitüket. És amikor a bajokba kerültek, ezek az emberek meg tudtak maradni az Úr mellett. Törekszek-e erre az alázatosságra? Hogy látom én, hogy megérdemelném az emberek dicséretét? Megérdemelném a jó szót? Megérdemelném, hogy előre jussak? Vagy pedig örömmel és szívesen elvállalom azt a helyet, amit a Jóisten nekem adott? Ha igen, akkor az Úr megáldja az igyekezetemet, és a hitemet meg fogja erősíteni. Egy második gondolatban azt akarom kiemelni, hogy áldozatkész emberek voltak. És ha lesz időnk, olvassuk át újra és újra ezt a listát, ezeknek az embereknek a cselekedetét. Csak belevele olvasok. Megostoroztatások próbáját állották ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve. Mennyi mindent vállaltak ezek a Krisztusért? Mert hívő emberek voltak. És nem keresték, és nem követelték a könnyebb útat, és a könnyebb megoldásokat. És nem vádolták egymást ezért a körülményért, és nem is kételkedtek Istennek igazságában. Nem lázadtak, hogy Istenem, miért engeded ezt meg. Ők vállalták, mert áldozatkész emberek voltak. Testvéreim, akkor, amikor megtér az ember, az Úr Jézus Krisztus elmondja, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Az számolja fel már akkor, hogy mivel jár a Krisztus követés. Sokan azt gondolják, hogy az Úr Jézus csak egy jó pszichológus, és ad nekem valami örömöt és békességet, és biztos, hogy az Úr Jézus ad, de az Úr Jézus több, mint pszichológiai tanár. az Úr Jézus nem csak egy nagy gyógyító, mert sokan azt mondják, ó, jövök az Úr Jézushoz, mert meggyógyít a betegségekből. Az Úr Jézus több, mint egy orvos. Bár ő orvos, és hozzá lehet jönni a betegségekkel is. Az Úr Jézus az Isten fia. Az Úr Jézus Isten. Szuverén Úr. Parancsol. És érdemes az ő követésében lenni. Vajon felmérem ezt, hogy nem mindenkinek egyforma az útja. Vannak olyan útak, amelyek úgy néz ki, hogy sikeresebb, áldottabb emberek. Olvastunk ezekről is. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségekből, erősek lettek a háborúban, és sorolhatnánk. Nem mindenkinek ilyen az útja. Vállalom, még akkor is, ha nehéz. Vállalom, még akkor is, ha könnyek között. Vállalom, még akkor is, hogyha kell ezért lemondjak valamiről. Azok, akik hívő emberek, azok ilyen áldozatkész emberek. Polikárpuszról olvastam, a 3. században volt püspök, és nagyon komoly hívő ember, és akkor nagyon komoly, erős volt az üldözés, és megfogták, és mielőtt kivégezték volna, akkor azt mondták neki ott nagy tömeg előtt, hogy tagadd meg Krisztust. És ez az idős ember azt mondta, annak a Krisztusnak, akinek 85 éve szolgálok, én nem mondok nemet. Én nem tagadom meg. Hogy is tagadhatnám meg? És készítettek neki egy trónt, egy püspöki széket, és ezt erre a székre rátették, és úgy székestől, egyestől, mindenestől rátették a mágjára, és meggyújtották. És így csúfolták ki. De ő vállalta ezt. Ő vállalta. Nem tudom, hogy vagyunk mi ezzel, testvéreim. Ha ma bejönne ide valaki, és megmondaná azt, hogy mi, azok, akik igazi hívők, azokat ki fogjuk végezni, vagy börtönbe fogjuk zárni, vagy elvesszük a vagyonukat, a házukat, az autójukat. Hogy állnánk ezzel szembe, testvére? Mit válaszolnánk ezzel kapcsolatosan? Esetleg azt a lehetőséget is, ha megadják, hogy azok, akik lemondanak a hitükről, megtagadják a Krisztust, azok elmehetnek. Itt maradnál, vagy pedig elmennél. Ilyen komoly ez a dolog, testvéreim. És nem biztos, hogy nem jön el még ez a dolog az időnkbe, a mi időnkbe, a mi életünkbe. Áldozatkész emberek voltak. Mi milyenek vagyunk? Mert hívő embereknek valljuk magunkat, de ezek az emberek áldoztak is az Úrért. Mi mit áldozunk az Úrért? Mondom a 3. igazságot, bátor emberek voltak. Bátor emberek voltak. Vállalták az igazságot, akármilyen körülmények között, de vállalták a hibáikat is bűnbánat által. Mi sokszor az igazságot fölvállaljuk, és elmondjuk emberek előtt is, de amikor a mi saját hibáinkat kellene fölvállalni. Ha megnézzük ezeket az embereket, akiket név szerint felsorolnak itt, azt lehet látni, hogy ezek az embereknek voltak hibáik is. Igen, de belátták, de megbánták, de elhagyták. Azt mondta valaki, hogy hát én olyan akarok lenni, mint Dávid, mert megtért, az Úr követője lett, és aztán elhagyta az Urat. Nem követte. Részeges életet élt, parázna életet élt, elvált, meg ezt az életet folytatta. És az édesanyja azt mondta, hogy fiam, nem így kellene élni. Azt mondta, édesanyám, én úgy akarok élni, mint Dávid. És akkor azt mondta a kedves hívő édesanyja, fiam, akkor kövess Dávidot a bűnbánatban is, a megtérésben. Ezt már nem figyelte meg. Pedig ez a lehetőség is megvan. Bátor emberek voltak. Fölvállalták a saját hibáikat. Tudjátok, mi olyan sokszor bátrak tudunk lenni, akkor, amikor beszélni kell egy elméletről, hogy most mondjam így az Isten igazságát. Mert hirdetni kell az igazságot, és sokszor felvállaljuk azt. De amikor hibáinkról van szó, amikor bukásomról van szó, amikor bűnömről van szó, elvállalom azt? Dávid elvállalta. Meg mások is, Isten igéjében. És azok növekednek a hitben. Azok erősödnek meg a hitben, és azok kerülhetnek a hithősök közé, akik ilyen bátor emberek. Ha nem tartok bűnbánatot, ha nem látom be a hibáimat, nem tudok kiállni az igazságot hirdetni. Nem lehet. Nem lehet. De ezek az emberek bátor emberek voltak, azért, mert fel tudták vállalni a saját hibáikat, és azért, mert az igazságot is hirdették. Aztán mondom a következőt, hogy céltudatos hívők voltak. Tehát tudtak, hogy miért élnek, és figyeljük meg, testvéreim, hogy nem valami külső dolgokra törekedtek. Nem törekedtek ők arra, hogy nagyok legyenek mások szemében, valamilyen szervezetet képviselve. Nem törekedtek ők arra, hogy elismerjék őket. Nem törekedtek. Volt biztos céljuk, célkitűzésük. Nem a bizonytalanra élték az életüket. És a céljuk az volt, hogy Krisztus, Isten legyen megelégedve az ő életükkel. És el is írték ezt, mert azt mondja Isten igéje itt, hogy noha hitáltal jó bizonyságot nyertek. Isten meglátta az ő életüket, és Isten megpecsételte őket. Vagy jónak látta az ő életüket. Hát ez nagyon fontos. Ez volt az életüknek a célja. És mivel így látták, hogy ez az életnek az értelme, hogy Krisztus legyen megelégedve az életemmel, ezért nekik az élet Krisztus volt. Mint ahogy Pál apostol is mondja. Nékem az élet Krisztus. És azt is mondja, hogy még az életem sem drága nékem. Az életem sem drága. Ők látták azt, hogy Krisztus, Isten, a hit az élet dolgainál is fontosabb, jobb. Most elvesznek tőlem mindent, vagyont, családot, bezárnak a börtönbe. Olyan is volt abban a második, harmadik században, hogy jegyeseket választottak el, és nem ugyanabba a cellába tették be őket, és aztán külön-külön hívták őket, és azt mondták, hogy tagadd meg a Krisztust. Tagadd meg a Krisztust. Ha megtagadod Krisztust, akkor élhetsz. Megházasodhatsz, és élheted az életedet. De ha nem, akkor meg fogsz halni. És ők inkább választották a Krisztust. És így a halált. Bár nagyon szerették egymást. Mi fontos nekünk, testvéreim? Mi az életünknek a célja? Át tudtuk ezt gondolni? Igazából lefektettük az alapokat az életünkben? Mi az, ami fontos nekünk? Milyen célkitűzései, milyen céljaink vannak egyáltalán? Az Isten céljai a mi céljaink? Az Isten akarata a mi akaratunk? Az Isten útja a mi útunk? Mert ezek az emberek ilyen céltudatos emberek voltak. Azt mondták, Istennek ez az akarata, mi belesimulunk az Isten akaratába, és örömmel állunk szembe a vadállatokkal, amikor az arénába, a cirkuszba vitték be őket, és széjjel szaggatták őket a vadállatok. Ők örömmel és bátran néztek szembe, és énekeltek is. Hívő himnuszokat, énekeket, és elhallgatott az éjenző, vérre szomjas csőcselék, mert nem tudom másképp nevezni. És bár az állatok kiéhezett vadállatok voltak, őket nem lehetett úgymond mindig megállítani. De az ember megállt, hogy mi van ezekkel. Mert tudták, hogy ez a cél, hogy életemben és halálomban az Isten neve dicsőjön meg. Mi a cél az életemben? Mi a te célod? Hogy egy legyél az Istennel, az Isten akaratával? A hithez hozzátartozik ez is, hogy kell ilyen komoly, elszánt, odaszánt élet. Van-e ilyen életed? Ez az igazi élet. Ilyen kell ott legyen a hívő emberekben. Tovább azt mondanám, hogy dicséretes jellemük volt ezeknek az embereknek. A külsőségeket nem írja le Isten igéje, hogy miük volt, inkább azt írja le, hogy mit vettek el tőlük, de azt még egyszer aláhúzom, hogy mindezek noha hit által jó bizonyságot nyertek. Jó bizonyságot nyertek, és ez a legfontosabb. Hogy akár mit csináltak velük, megkövezték őket, a testet meg tudták ölni, de azt a jellemet, azt a szeretetet, azt nem tudták ki oltani belőlük. Ugye emlékszünk, amikor Pál apostolt megkövezték, és kihurcolták a városon kívül, gondolták, hogy meghalt. Na, majd temessék el. És amikor jöttek a tanítványok, és nézték, hogy mi a helyzet, hát Pál apostol élt, benne volt a lélek, és talpra áll, és mit csinál Pál apostol? Megy prédikálni. Nem arra gondol, hogy hát milyen sebek vannak rajta, milyen kék, lila, foltos az arcom, vagy mennyire beteg vagyok, vagy mennyire gyenge vagyok, hanem megy a következő városba és prédikál. Mert az ő belsejében égő tűz volt, azt mondja Pál apostol, hogy az Istennek a szerelme szorongat. Na ez a jellemvonás, testvéreim, ott van-e bennem és bennünk? Hogy akkor, amikor nem lát senki, akkor, amikor nem kér senki semmit tőlem, kész vagyok valamit a Krisztusért tenni? Vagy nógatni, noszoktatni, kérlelni, követelni kell, hogy ezt így kellene, úgy kellene csinálni, talán inteni, vagy fenyíteni. Hát ezek az emberek olyan emberek voltak, hogy a jellemvonásaik hasonlítottak a Krisztus jellemvonásaira. És ez csodálatos. Ezt megélhetjük mi is, testvéreim. Lehetünk ilyen fajta emberek. Isten azt akarja, hogy ilyen hívők legyünk. Ne alvó hívők, ne olyanok, ahogy teszünk valamit, csak azért, mert látnak az emberek, ilyenek voltak az írástudók és a farizeusok. Csináltak valamit, imádkoztak, mentek az úrházába, olvasták a törvényt, csak azért, mert látták őket. És azt mondja, az Úr, el is vették jutalmukat. A szívem mire indít engem? Ott belül milyen késztetéseket érzek? Amikor nem lát senki, vannak-e olyan gondolataim, hogy kellene segítsek valakinek? Örömmel tölt be ez. És amikor teszek valamit az Úrért, az Úr szolgálatában, ez jó nekem? Jó érzés? Boldogító tudat? Vagy pedig, ha megint kevesebb marad. Ezek az emberek ilyen dicséretes jelleműek voltak Isten dicsőségére és emberek javára. Még azt is megemlíteném, testvéreim, ezekről az emberekről, hogy az egységre törekedtek. Abban az időben, amikor az üldözés volt, akkor ők egymáshoz nagyon ragaszkodtak. És akár régebbi időből, a második, harmadik századból, amikor valóban nagy volt az üldözés, akár az anabaptista mozgalomról és azokról az üldözésekről beszélünk, vagy olvasunk, azt látjuk, hogy akkor a hívők nagyon szerették egymást. És érdeklődtek egymásról. És segíteni akartak egymásnak, és nagyon hosszú távolságokat tettek meg ahhoz, hogy elmenjenek egy kis közösségbe. És ott egy kis házba, egy egyszerű kis szobába találkozzanak 4-en, 5-en, 20-an, 30-an, amennyien. És sokszor sok problémát kellett, hogy leküzdjenek, sok akadályt kellett, hogy átéljenek azért, hogy oda, arra a közösségre, arra az alkalomra jussanak el. Vajon milyen igyekezetünk van? Hogy látjuk mi a testvéreket? Hogy látjuk mi? Látunk egy szolgáló lehetőséget a testvérek felé? Látjuk-e azt, hogy ezeknek az embereknek, a testvéreinknek kellene ima támogatás? Mint ahogy Pál apostol mondja, hogy elmenjek hozzátok, hogy ti is erősödjetek az én hitem által, meg én is erősödjek a ti hitetek által. Ez a kölcsönös felbuzdulás, ez a közösségi ápolás, ez nagyon fontos. És ezek az emberek ezt megélték. A problémák és az üldözések közepette találták, megtalálták ezt az időt. Akkor, amikor tiltva volt jönni az Úr házába, akkor talán nagyobb buzgósággal jöttünk és igyekeztünk az Úr házába. Olyan kalandos volt ez, hogy jaj, nehogy meglássanak. A kerteken, meg ki tudja, hogy hol mentünk az Úr házába. Azért, mert ott belül volt ez a vágy, hogy a testvérekkel együtt legyek, és imádkozzunk, és szolgáljunk. És így terjedt az evangélium, Istennek az üzenete. És ez nem kellene másképp legyen ma sem. Ma is így kellene, hogy legyen. Szeressük egymást, segítsünk egymásnak, törődjünk egymással, érdeklődjünk egymás után. Akkor, amikor Nehémiás meghallotta, hogy milyen sorsban van Jeruzsálem, az ő testvéreitől kapott hírt. és érdeklődött, hogy milyen a helyzet ott. Hogy van a fal, a kapuk, a testvérek, és mondják, hogy milyen gyalázatos helyzetben van Jeruzsálem, a kőfal, a kapuk, az egykor híres város. És akkor Isten a szívére helyezi, kell tenni valamit. Vajon a te szívedre, az én szívemre nem akar Isten valamit helyezni, de minden bizonnyal. És ki akarja munkálni, formálni Isten ezt az odaadást az én életembe is a testvérekért, a misszióért, kisebb vagy nagyobb gyülekezetekért. Ott van-e az imalistánkon? Szoktunk-e rájuk imádkozó lelkülettel gondolni a testvérnőkre, a férfiakra, a gyerekekre, a fiatalokra, különböző alkalmakra, különböző szolgálattevőkre, talán a szülőfalunkban levő gyülekezet. Isten helyez a szívünkre. Még egy utolsó gondolat, és aztán imádkozni fogunk. Ezek az emberek, akiket nem érdemelt meg a világ, az égi jutalomra gondoltak nagyon sokat. A mennyei jutalomra gondoltak. Isten ezt adta nekik. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. És aztán Isten megszólít bennünket is a 12. részből a nagyon ismert igék. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. És a 14. részben felsorolja a bizonyságtevőknek a nagy fellegék. Félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és befejezőjére, Jézusra. Ezek az emberek, amikor látták az üldözést, ezek az emberek nem a gonosz embereket nézték, és nem azokat látták, hanem látták a megnyílt eget. Úgy, amikor Istvánt kövezik meg, az első vértanút keresztény gyülekezetből, akkor ez az ember nem azokat látja, nem a bűnüket nézi, nem vádolja őket, hanem azt olvassuk, hogy megnyílt az ég előtte, és látta az Istennek a fiát. Mert ő így élt ezen a földön. Így szolgált, hogy oda tekintett. Hova szoktam nézni? Mi az, ami megfogja a tekintetemet, vagy a figyelmemet? Szoktam-e gondolni nagyon sokat a mennyországra, az Úr Jézus Krisztusra? Nekünk ott sokkal jobb lesz. Az Isten országába, az Isten dicsőségébe. És ezek a hithősök így gondoltak erre a mennyei jutalomra. És nem a szenvedést nézték. Azt mondja Pál apostol, hogy a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk. Igen, igen, nagy, örök dicsőségbe fog átmenni. Hogy mondja azt, hogy pillanatnyi és könnyű? Hát az örökké valósághoz viszonyítja. Az örökké való. Ott nem lesz fájdalom. Ott még fáradtak se leszünk, testvéreim. Itt fáradtak vagyunk, ha nem pihentünk eleget, fáradtak vagyunk. Ha dolgoztunk sokat, akkor még fáradtabbak vagyunk. De ott Isten ad új lelket, új szívet és új testet is. És ott nem lesz éjszaka sem. Ott mindig nappal lesz. És állandóan dicsőíthetjük az Urat. Ott örök ifjúság lesz, ott nem fognak fájni a régi dolgok, amik előjöttek a munkahelyünkön, vagy azok, amikor balesetet szenvedtünk. Nem, Isten újat ad, és megújít bennünket. Vajon látjuk-e azt, hogy milyen jó lesz? És természetesen, hogy ott együtt leszünk, a bizonyságokkal, mindnyájan ott leszünk. Milyen csodálatos nagy találkozás lesz ez. És hogyha valakit megköveztek ott valahol, a gyülekezetbe, vagy valakit megvertek, vagy megöltek, akkor az az ember nem csak arra gondolt, hogy na, hát én kár volt élni, kár volt hívőnek lenni, hanem mindjárt arra gondolt, hogy megyek be az Isten országába, és emelt fővel nézett szembe az üldözőivel. Ez a hitnek a lényege, hogy Istenhez ragaszkodok, Jézust követem, akármi következik, akármi lesz. Ezekre az emberekre fel lehet nézni. Az Úr Jézust lehet követni, de ezeket a jellemvonásokat mi is bevihetjük az életünkbe. Lehet, hogy hiával találtatunk ezen a területen, de Isten ki akarja pótolni. Nem szeretnél te is egy ilyen hithős lenni, az Istenért élni, az Istennek szolgálni?
Yes.
Hálát adunk, Urunk, a mai napért. Köszönjük a Te áldásodat, a Te jelenlétedet. Köszönjük azt, hogy ma is merítettél nekünk az élet vizéből. Köszönöm, Uram, azokat is, akikkel együtt lehettünk és hallhattuk az igazságot, a Te igédet. Azt mondja Te igéd, Uram, hogy akik Téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Uram, ma vizsgáltad azt, hogy mennyire szeretünk mi Téged. És úgy látom, hogy annyira eltörpül az én szeretetem, ami szeretetünk irántad, annak fényében, amit Te tettél értünk. Uram, neked többet ért a menny dicsőségénél az, hogy megváltsál engemet is, megváltsál mindannyiunkat. Köszönjük neked, Urunk. Szeretnénk, hogyha a Te szereteted, ami szeretetünk irántad, formálna bennünket folyamatosan, és hétköznapjainkban, a mindennapokban hadd váljunk igazi hithősökké. Amen.
Amen.